Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 331. dicséret első versét. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Énekeljük a 329. dicséret második versét. Ézsaiás könyve 40. részének 31. verséből olvasom. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Foglaljon helyet a gyülekezet. Úgy tudom, hogy ez a két fiatal ember, akiket ma megkeresztelünk, szeret mozogni, szaladgálni, kirtenni, biciklizni, szereti a sportolást. Remélem, jól tudom, jól hallottam róluk, hogy szeretik ezt. Mint ahogy bizonyára a többi óvodás gyermek is, aki itt van közöttünk, nagyon szeret mozogni, mozgásban lenni. A Szentírás is használ olyan képeket, amelyekben a sportolóhoz hasonlítja az ember életét. Nagyon sok olyan igét olvasunk, ami a futásról szól. És ez az ige, amit én most felolvastam Ézsaiás könyvéből, ez arról szól, hogy milyen jó, ha valaki úgy tud futni, hogy nem lankad meg, jár és nem fárad el. Mi ugye, hogyha mozgunk, szaladgálunk, sportolunk, akkor utána kell pihenni, akkor szükség van arra, hogy felüdüljünk egy kicsit, és utána újra mehetünk. Mert nekem gyermekekkel kapcsolatban voltak olyan tapasztalataim, hogy amikor több kilométeres túrán vettünk részt, akkor már mondták, hogy hát egy kicsit elfáradtak, és mihelyt leültünk pihenni, rögtön nekiálltak focizni, úgyhogy ők rögtön mozogni akartak, és szükségük volt a mozgásra. A Biblia beszél arról, hogy az ember élete az olyan, mint egy futás. Az életutunk a születésünktől a életünk végéig egy futáshoz hasonlít, és a hívő emberek életét a sportoló életéhez hasonlítja a Szentírás. Pál apostol ezt egészen úgy fogalmazza meg az Új Szövetségben, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Miről beszél ez az ige? Hogy a mi életünknek van célja, hogy megismerjük Isten szeretetét, hogy tudjunk az ő útján járni, az ő követésén járni, és ne úgy járjunk csak az ő útján, hogy vonszoljuk a lábainkat éppen, vagy néha másfele megyünk, vagy letérünk, vagy visszafordulunk, hanem céltudatosan, cél egyenes tudjunk menni, hogy lássuk azt, hogy mi az életünknek a célja, Isten szeretetét megismerni, és arra választ adni. Ézsaiás könyve arról beszél, hogy még a legjobb sportolók is elfáradhatnak, még a legjobb, legerősebb emberek is meglankadhatnak, és azt mondhatják, hogy na jó, én akkor most leülök, most nem megyek tovább, most már nagyon fáradt vagyok, kimerültem. De a Biblia beszél arról, hogyha az életünkben megfáradunk bizonyos helyzetekben, hogyha a Krisztus követésében is meglankadnánk, akkor ott van a lehetőség a megújulásra, hiszen Isten erőt ad a fáradtaknak, és nagyon erőssé tudja tenni az erőtelent is. Igazából az a titka, a csodája annak, hogy a hívő ember, a keresztény ember a születésétől kezdve az élete során erős lehet és futhat, hogyha felismerjük, hogy nekünk erős Istenünk van. Olyan Isten, aki nagyon szeret minket, akinek gondja van ránk, ahogyan gondja van erre a két fiúra is, akik most itt vannak előttünk, gondja van ránk, és segít abban, hogy erősek tudjunk lenni, hogy tudjunk haladni az úton, hogy megismerjük Isten szeretetét, és az ő tanítványai legyünk. Az a titok, ami Ézsaiás könyvében olvasható, akik az Úrban bíznak. Aki az Úrban bízik, hogyha fáradt is, megerősödhet, hogyha valami miatt nehézségei vannak, megtapasztalja a segítséget, hogyha éppen nem tudja, hogy merre van a helyes irány, akkor megkaphatja a vezetést. Abban szeretném megerősíteni a családot, mindazokat, akik most itt elkísérték a gyermekeket ide az Úrházában, hogy a mi életünk titka az lehet, hogyha az Úrban bízunk, hogyha belévetjük a bizalmunkat, ahogyan egy kisgyermek nagyon gyorsan oda tud futni édesanyjához és édesapjához akkor, amikor valami oltalomra, segítségre vagy csak egy ölelésre van szüksége, ugyanilyen bizalommal forduljon a család, a szülők, a keresztülők, a gyermekek is Isten felé. És Isten megmutatja azt, hogy aki benne bízik, az megújulhat, az szárnyalhat, mint a sas. Éppen tegnap délután gyönyörködtem két sas repülésében, és tényleg nagyon-nagyon szép volt, ahogyan ott repültek, és csodálatra méltó teremtményei az Istennek, de az ő példájuk, a sasnak a példája is buzdítás arra, hogyha mi Istenben bízunk, akkor ilyen szárnyaló, ilyen megerősödött emberek lehetünk. Ezt kívánom a családnak, a gyermekeknek, hogy ezt tapasztalják meg. Nem csak akkor, amikor a család együtt sportol éppen, vagy kint vannak a természetben, hanem Isten igéjére figyelve, Krisztus követésében is ezt a csodát, hogy lehet futni, lehet az Úr útján haladni, mert ő velünk van. Amen. Most kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és kérem a szülőket, keresztszülőket, gyermekeket, hogy jöjjenek ide a kicsit előrébb. És kérem a szülőket, keresztszülőket, az egész családot, hogy, és a gyülekezetet, hogy valljuk meg a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők és család, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassanak? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek gyermekeiteket, és úgy neveltetitek, hogyha majd felnőnek a konfirmáció alkalmával, önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk ezekért a gyermekekért. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged az élet ajándékáért. Köszönjük ezt a csodát, és köszönjük neked, hogy ezt a családot megáldottad ezzel a két fiúgyermekkel. Áldunk az ő életükért, hogy egészségesek. Köszönjük neked, hogy szépen fejlődhetnek. Áldunk téged, hogy olyan családba születhettek, ahol gondoskodással, szeretettel veszik körül őket. Mindenható Istenünk, kérünk, áld meg az ő életüket, áld meg a gyermekeket, a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, az egész családot, hogy valóban megerősödhessen az ő hitük, kérünk azért, hogy megerősödhessen az ő beléd vetett bizalmuk szüntelenül, és hadd tudjanak a te tanítványodként a te utadon járni. És add, hogy ezek a gyermekek megismerhessék a te nagy-nagy szeretetedet az ő életükben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk őket. Áldott légy ezért, Urunk. Amen. Berccel megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Csoma, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedjenek hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Titeket pedig erősítse meg a mindenható Isten abban, hogy tiétek Isten ígéreteit, és aki gyermeketekért, akiket elhívott magának az Úr, ami Istenünk az ő követésére. A gyülekezet énekeljel áldásképpen a 134. Zsoltár 3. versét. Thank you. helyet a gyülekezet, és énekeljük a 118. Zsoltár első 3 és 13. versét. Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található Máté evangéliuma 21. fejezetében, az első 10 versben.
Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csíkóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját. Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.
Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg az énekar szolgálatát. Testvéreim, fennállva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, magasztalunk téged az ünnepért. Köszönjük neked azt, hogy ezen a mai vasárnapon emlékezhetünk a mi Urunk Jézus virágvasárnapi bevonulására Jeruzsálembe, és köszönjük neked a lehetőséget, hogy mi is a mi imádságunkkal, énekünkkel, bizonyságtételünkkel téged dicsérhetünk. Köszönjük neked, hogy itt a te szent házadban együtt lehetünk pici gyermekektől egészen idős testvéreinkig. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteltünket, áld meg a mi igehallgatásunkat, imádságunkat, szolgálatunkat, és kérünk azért, hogy valóban a te szent lelked által is áld meg a mi Isten tiszteltünket. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hogy mindannyian, akik ma itt vagyunk, téged dicsérő emberekként élhessünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a Halacska református óvodának a műsorát hallgassuk meg most. vannak az óvodások is, és kérjük a többi gyermeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Most jön a gyermektanítás az úrasztalánál, és azt kellene, hogy egy kört alkotnia, hogyan tudunk. Bevonhatjuk az óvodásokat is. Jó, mindenki gyermek, aki itt van a templomban, jöjjön ide. Jó, és fogjátok meg a kezét ott, engedjétek be a előd a hátad mögött vannak a megkeresztelt kisgyermekek, őket is vonjátok be, jó? Jó, nagyon jó. Megfoghatjuk kezünket, az óvodások is nyugodtan, áldás, békesség. Jó, erre is fordulhatok felém egy picit, az óvodások is, jó? Ugye ma virágvasárnap van, nem csak azért, mert gyönyörű, szép virágok vannak az úrasztalán, hanem azért, mert azt ünnepeljük, amikor Jézus bevonult Jeruzsálemben, és a gyermekek is dicsérték őt, mint most a halacskás gyermekek. A felnőttek is énekeltek, Isten dicsérték, azt mondták, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, és mindenki, aki ott volt, és látta Jézust, a királyt, zöld ágakat lengetett, és a ruhájukat terítették Jézus elé szőnyekként, hogy kifejezzék hódulatukat, mert annyira boldogok voltak, hogy itt van az a király, aki szeret, ahogyan énekeltétek az óvodás műsorban, az a király, aki segít, az a király, akinek mindenki fontos. Viszont képzeljétek el, voltak ott olyan emberek, akiknek nem tetszett Isten dicsérete és magasztalása, és ezt Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy oda mentek Jézushoz, aki ott ült a Szamárháton, és úgy érkezett Jeruzsálembe, oda mentek Jézushoz, és azt mondták neki, mi ez a nagy éneklés, mi ez a nagy zaj, hallgattasd el ezeket a gyermekeket és embereket. És Jézus azt mondta, hogy hát miért hallgatná el az Isten dicsérő szó? Hogyha ők elhallgatnának, akkor a kövek kiáltanának. Most hoztam nektek mutatóban egy követ. Szerintetek ez a kő tudott volna ilyen szépen énekelni, mint ahogyan az óvodás gyermekek, vagy mint ahogy a felnőttek kórusa? Tudott volna ilyen szépen énekelni, vagy tudna ez a kő? Hát elég nehéz elhinni. Azt mondja itt egy nagyfiú, hogy igen, mikor tudna lehet?
Hát, ha Isten azt akarja.
Hogyha Isten azt akarja, még ez a kő is énekelhetne. De Isten szerintetek minek körül jobban? A gyermekek, fiatalok és felnőttek énekének, vagy pedig annak, hogyha a kövek énekelnének? A gyerekek és az emberek énekének, ugye? Azt mondta Jézus, hogy ha elhallgatnak a gyermekek és az emberek, akkor a kövek fognak énekelni. Viszont ez azért nagyon szomorú dolog lenne. Jézus azt szeretné, hogy énekeljünk, hogy ő dicsérjük a szavunkkal, az imádságunkkal, az egész életünkkel. Erről szól virágvasárnap, és jusson eszetekbe minden körről, hogyha láttok egy követ, jusson eszetekbe az, hogy nem a kőnek kell énekelni, hanem nekem. Nem a kőnek kell Isten dicsérni, hanem nekem. Nem a köveknek kell imádkozni, hanem nekem. Áldás, békesség! Jó, most az óvodások és az alsósok mennek a gyülekezeti terembe és az irodába, és a negyedik osztálytól felfele pedig velem jönnek a toronyszobába, jó? Tehát a nagy fiúk, lányokkal oda megyünk a toronyszobába, jó? És közben a gyülekezet pedig énekelje a 174. dicséretet.
Várjuk, amíg a picények kimennek. A 118. Zsoltárt olvasom fel, mivel az egész Zsoltárt felolvasom, a gyülekezet helyét foglalva hallgassa. Így hangzik tehát a mai igénk. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja az eng az igazak sátraiban, az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr, és az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg, ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából, az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot, kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. És az egész Zsoltár szem előtt tartva azért kiemelnék belőle néhány verset. Az a kő, melyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, melyet az Úr elrendelt, vigadozzunk, örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg, ó Uram, adj szerencsét, áldott, aki az Úr nevében jön. Önös testvérek, a virág vasárnapi történetet a lekcióban felolvastuk, és alapigének a 118. Zsoltárt hallottunk benne, csomó ismerős dolgot, ami már eddig az Isten tiszteleten elhangzott az énekben, a gyermektanításban, és találkoztunk néhány nagyon jól ismert verssel, ugye, ami különösen sokat idézi az Isten tiszteleteken, de magában az Új Szövetségben is, ugye arról a bizonyos szegeletkőről, melyet az építők megvetettek, ugye félredobtak, és az lett az alapkő, vagy a boltívek záróköve. Azt mondja róla Dániel erről a bizonyos kőről, hogy szétzúzza az istentelen birodalmakat, és a Zsoltár idézet és a dánieli kép nem is olyan régen a virágvasárnap utáni történetünkben, ugye a gonosz szőlő munkások példázatában is szerepel, Jézus idézi mind a kettőt. A szegeletkő képét pedig külön kiemelték az atyák a Zsoltárból, és Jézus Krisztusra értették. Máté a virág vasárnapi történetében pedig a Zsoltár végéről idéz, ez az Ó Uram, segíts meg, ez a Hosianna, áldott, aki az Úr nevében jön. Tehát nekünk érdemes egy kicsit utána menni az egész Zsoltárnak ezen a mai Úrtól rendelt ünnepen röviden, amelyik messiási zsoltárként tart számon az egyház, és egyben hálaadó, dicsőítő ünnep. Luther is nagyon szerette, ez volt a kedvenc zsoltára. Azt mondják a bibliatudósok, hogy ez a fogság után keletkezhetett, és talán a második templom, a lerombolt templom újjáépítésekor énekelték. Nyilván nem tudunk utána menni konkrétumok, de elkülöníthetők benne jó részek, egészen biztosan benne van egy úgynevezett kapu liturgia is, van még ilyen zsoltárunk, ugye a 24. zsoltár például kimehet föl az Úr hegyére, kiállhat meg szent helyén, az ártatlan, a tiszta kezű ember, ugye éneklik az arándokok, hogy kimehetve belülről szól a papok, vagy a papok kórusa, hogy az ártatlan, a tiszta kezű ember. Tehát kicsit a szerkezetével foglalkoznunk kell, ugye az elején, az első néhány versben ilyen felelgetős ének van, aztán a második rész, ez egy hosszú rész, az egészen az 5-től a 21-ig az egy embernek az éneke, mégpedig az ő harcairól és győzelmeiről szól, aztán a végén pedig újra megszólal a közösségnek a hangja, és az együtt örvendezést fejez ki a fölött, amit ennek a bizonyos embernek a bizonyság tétele mond el az egész gyülekezet előtt. Miért kell ez nekünk, hogy lássuk egy kicsit a zsoltár szerkezetét? Azért, mert azt szemléljük benne, ahogyan az egyes ember éneke belekapcsolódik a közösség ünnepébe. A közösség az Isten örökké való hűségéről énekel, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete, és ebben viszont egyen-egyenként kell, hogy ott legyenek az egyes hangok, és itt most kiemelve, megélve, mint egy kibomlik, hogy mit is jelent konkrétan valakinek az életébe, aki bizony határhelyzeteken megy keresztül, harcokban, túlélésben, küzdelemben, megmaradásban, győzelemben, és ezért érdemes önnek kicsit a sorsára figyelni, még ha csak így nagy vonalakban is, hogy miről énekel ez az ember. Három fő gondolat köré épül az ő bizonyságtétele, éneke, ezt mondja először is, hogy velem van az Úr, nem félek. A második, hogy nem halok meg, sőt élek, és elmondom az Úr nagy tetteit. És a harmadik pedig ez, hogy keményen megfed engem az Úr, megfedett, de megtartott. Tehát ezekről csak egy-egy mondatot mondunk, hogy mitől félhetett a zsoltáros joggal, mit élt át. Összeszedegettem csak ezeket az állítmányokat az egyik oldalon, amikor azt mondja, hogy gyűlölnek, körülvesznek, bekerítenek, körülvettek, eltaszítottak. Egy nagyon intenzív szavak ezek, és intenzív eseményeket fejeznek ki, és ugyanakkor ott van a másik oldal, hogy mit jelent ezzel szemben, hogy velem van az Úr, nem félek, nem árthat, oltalmaz, mondjuk kialusznak, azok a bizonyos darazsak, ugye, megsegített, megszabadított. Mondhatni, hogy nagyon aktívan éli át a nyomorúságát, a szükséget, a szorosságát, és nagyon aktívak ezek az erők, de igen aktív a segítség is. És aztán végül az örvendezés hangja, hogy erőm és énekem az Úr megszabadított engem. A második, mondjuk így, hogy összefoglaló gondolata az, hogy az örvendezés hangján továbbra is, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. És ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz helyzetben nem csupán túl élt, és annak is lehet örülni, persze, hogy lehet, hanem arról van szó, hogy az élete ebben a küzdelemben prédikációvá lett, bizonyságtétellé lett. Az Isten jobbjának hatalmas erejét tapasztalhatta meg nagyon nehéz végső helyzetben. És aztán itt a harmadik gondolat, ami különösen fontos, keményen megfedett engem az Úr. Ez az ember nagy alázatra jutott mindebben, elfogadta a bajt, mint Isten ítéletét, amelyet most már úgy lát, hogy mint az ő nevelésének az eszközét. Nem könnyű harcban jutott el ide, zsoltáros, amikor úgy látja, hogy igen, mindenben, a mélységben, kétségbeesésben, kilátástalanságban is, épp úgy, mint győzelemben, ő volt ott. Nem könnyű ezt elfogadni, és azt mondja, hogy jól van így, Uram. Keményen megfedett engem az Úr. És amikor mindez világossá lesz előtte, akkor megnyittatik a szentély, alkalmas lesz arra, hogy bemenjen az Úr kapuján. Mikor ezt mondja, hogy nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálákat adok az Úrnak. Nem a saját igazságának a kapujáról van itt szó, hanem a megigazult ember, az Isten előtt már megalázkodott és megigazult embernek a hálájával. És ide kapcsolódik, itt kapcsolódik be az ő hálaadó éneke a gyülekezetnek az Isten dicsőítő énekébe, és már nem egy hang csupán a sok közül, amelyik beleolvad és eltűnik, hanem kihallatszik ebből, összekapcsolódik a kettő, és a bizonságtévő hangja lesz, és a közösség pedig egyenesen csodálkozását, sőt, csodálatát fejezi ki. Valaki a gyülekezetből oly rendkívüli dolgokat élt át, harcolt végig, hogy ezt mondja a gyülekezet, ugye, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett, ez csodálatos a mi szemeinkben. Tehát lássuk most magunk előtt ezt a képet egy pillanatra, hogy rakosgatják, nyilván a régi időkben nem ilyen szép téglákat raktak a kőművesek, hanem válogatták a köveket, és aztán van egy furcsa alakú kő, azt félre dobják, az nem illik be, az nem jó semmire, és aztán tulajdonképpen ez a félredobott állapot, ez a félredobott helyzet az, mondhatni így a Szentírásnak a nyelvén, gondolatában, hogy a halál szférájába vetett élet, embertől, Istenről félredobott élet, egyszer csak azt tapasztalja, hogy eljön az a pillanat, amikor egy követ keresnek, mégpedig egy fontos helyre, és kiderül, hogy ez a kő, ez a félredobott kő alkalmas ide. Enélkül nincs is épület, nincs alap, nincs bolti, pont ez kell oda. Valószínű egy közmondás volt ez, hogy a kő, melyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, és ezt a közmondást alkalmazták az Isten munkájára, szabadítására, az Úrtól lett a dolog, csodálatos a mi szemünkbe. Az ősegyház pedig ugye teljes természetességgel Jézus halálára és feltámadására vonatkoztatta ezeket az igéket. A félre dobott élet, a halál mesdjére dobott, kívül az életen, Istentől is távolra vetve, de majd jön a nagy hét, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ez az abszolút megvetett helyzet, megrendítő helyzet, és egyszer csak kiderül, hogy a jövendő erre az életre alapozódik, hogy ő lett a fundamentum az Isten új építésének, hatalmas munkájának. Jézus maga is beszél erről egyébként, ugye a virágvasárnapi bevonulás után éppen, ahogy mondtam, a szőlőművesek példázatában, hogy a gazda küldöttei, ahogyan megvetik, kidobják a szőlőből, végül az ő fiát küldi el, és az is hasonló helyzetbe kerül. Tehát a hálaadó, ünneplő gyülekezet, némelyek szerint talán az őszi lombsátor ünnep lehetett, ugye éneke ez, mindezeknek a láttán pedig egyszerre dicsőít és egyszerre hív segítségül. Nagyon érdekes ez a zsoltárnak a harmadik felében, amikor ezt énekli, hogy ó Uram, segíts meg, ez szó szerint ugye eszent ez a Hozsánna vagy Hósianna, és mellette pedig ezt énekli, hogy áldott, aki jő az Úr nevében. Mind a kettő egyszerre szólal meg az Isten tiszteleten, hálaadó Isten tisztelet ünnepi nagy Isten tisztelet, és benne van ez a Hozsánna, és benne van az áldottak ő az Úr nevébe. És a kereszténység igen hamar felismerte Krisztus sorsát a 118. Zsoltárban, és felismerte a saját sorsát, és a Krisztus követők sorsát, és az jutott eszembe, amikor készültem, amikor hirdetjük a bizalom és reménység évét, akkor ezt meg kell látnunk, hogy ott van a félredobottság élménye, sorsa, szinte halálba dobottságunk, úgyis, mint keresztény gyülekezet, és számtalan egyéni sors éri ezt meg, különösen a mai időkben, hogy fontos voltam, és egyszer csak már nem vagyok fontos. Félre dobtak, és drámai módon éli meg, és ezt a könyörgést adja ezt vissza, hogy ó Uram, segíts meg, ó Uram, adj szerencsét. És a másik oldalon mégis ott van ez, hogy nem halok meg, hanem élek, hirdetem az Úr tetteit. Ott van az a reménység, hogy a jövő az eldobott, megvetett kőre épül, amely nélkülözhetetlen az Isten tervében. Hogy adatik ez a tapasztalás, hogy aki maga is a Krisztus csodálatos szegelet kövére, alapjára épít, az maga is ilyen sarokkővé lesz, vagy boltívek tartó kövé lesz, mert nélkülözhetetlen a jövő számára. Az Isten terveiben szükség van rá. Ez a nagy üzenet, evangélium ebben a Zsoltárban, hogy miközben valóban drámai módon éljük meg az ő ítéleteit, keressük az okait, a Zsoltáros el tudja ezt fogadni, hogy keményen megfedett engem az Úr, és mindjárt hozzá is teszi, de nem adott át a halálnak. És azt hiszem, hogy ennek a Zsoltárnak a virágvasárnapi ünnepi üzenete, hogy a félre dobott, eldobott, elveszett életet, sokszor feleslegességet, kudarcot, végleges helyzetet átélő ember azt is átélheti, hogy az Isten megkeresi, és szegeletkőnek teszi meg ő, és jövőt építő munkájába nélkülözhetetlen. Az embernek fia nem azért jött, nem csak azért jött, jobban mondva, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, hanem szabad legyen egy kicsit most a Zsoltár felől nézni, hogy a félredobott életeket fel is használja, rájuk építi a jövőt. Ezt a félredobottság élményét sokan hordozzák, szenvedve, sokan átélvennek nagy mélységeit. Lássuk meg ennek a Zsoltárnak is az evangéliumát és üzenetét, hogy az Isten szegeletkővé tesz a jövendőt ezekre a félredobottnak látszó kövekre, az ő népére, az ő gyülekezetére, annak egyes tagjaira kívánja építeni, és ez adjon nekünk reménységet, bizalmat ezekben az időkben, saját életünkre nézve is, és a közösség életére nézve is. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Keressük ki a 24. Zsoltárt, és a második, harmadik versét énekeljük. Kimégyen fel a szent helyre.
Thank you.
Urunk Istenünk, magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy te számon tartasz bennünket. És köszönjük, hogy már készen vannak azok a tervek, amelyikben a mi életünk nélkülözhetetlenül beleilleszkedik, és te keresel minket, ha sokszor el is tűnünk, ha sokszor úgy érezzük, hogy nincs ránk szükség, vagy kudarcok érnek, vagy olyan terheket hordozunk, határhelyzetekbe kerülünk, akár betegségek terhével, akár gyásznak a csapásaival, vagy bármi egyéb veszteséggel. Köszönjük néked azt, hogy te most is rámutatnál a te igéddel, hogy milyen csodálatosan működsz te ebben a világban, a te jobbod az dicsőséges és győzelmes jobb. Nehéz az a lecke, sokszor édesatyánk, hogy megtanuljuk azt, hogy te keményen meg is fenyítesz bennünket. De hogy tanuljuk meg azt elfogadni, hogy te pontosan tudod, hogy miért van erre szükségünk, és mi az, amit ezen keresztül adsz nékünk, és hogy mindenek előtt azt tanuljuk és tapasztaljuk meg, hogy megtanuljuk elengedni a saját igazságunkat, és a te igazságoddal megyünk be a szent helyre, állhatunk eléd, lehetünk veled közösségben, és ez maga már a győzelem. Tehetjük az életünket a fundamentumra, aki a Krisztus, és megtapasztalhatjuk azt, hogy mi magunk is így leszünk fundamentummá, szegeletkővé, nagyon fontossá, sokak számára döntő személyé, döntő segítségé, üzenet hordozóvá. Így kérünk téged a mi gyülekezetünkért, a mi egyházunkért, mindenkért, aki a te nevedet vallja ebben a világban, mert nagyon nagy szükség van azokra, akik a te szent nevedről tesznek tanúbizonyságot, akik téged ünnepelnek és dicsőítenek. Könyörgünk a mi közösségünkért, a ránk következendő ünnepekért. Köszönjük azt, hogy olyan sokféleképpen szólalhat meg az evangélium. Köszönjük néked azt, hogy olyan sokan lehetünk majd együtt a legkisebbektől az idősekig egyaránt, hogy ez a te népednek a teljessége, kicsinyek és nagyok egyaránt, te előtted vannak, te mindenkit számon tartasz, és számon kérsz is bennünket, és nem köveknek tekintesz, hanem embereknek, te szeretett gyermekeidnek. Kérünk, hogy légy velünk az ünnepekben, áldj meg és őrizd meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először az alkalmakat mondom el. El szeretném egy-egy mondatban mondani röviden, hogy úgy egyeztünk meg, hogy időről időre egy vagy két óvodás csoport eljön az Isten tiszteletre, nem műsort adnak igazából, hanem ők is az Isten tisztelet részeseiként a maguk módján szolgálnak az Isten tiszteleten, és hát nagyon szépen köszönjük azok fáradtságát, akik ezt lehetővé is tették, jó, hogy látjuk a jövendő építő köveit. Hirdettem, hogy ma délután 16:30 Dávid ifi, 17 órakor vita, ifi óra. Hétfőn, ahogy ezt már hirdettük, rendkívüli presbiteri gyűlés van, mert egyház megyei vizitáció lesz, amit egy évben egyszer mindig meg szokott történni. Ez azt jelenti, hogy ellenőrzik tulajdonképpen a gyülekezet életét, nem is annyira ellenőrzik, mint megismerik, beszámolunk ennek a előző, az anyagi oldalát, a könyvek átnézését már elvégezte a számvizsgáló, így sokkal inkább a missziói kérdések, ügyek, gyülekezeti ügyekről van szó. Tehát ez este 6-kor van a rendkívüli presbitergyűlés, és bárki, aki szívesen eljön, jöjjön el, mert ez nyitott, hiszen a gyülekezetről van szó. Kedden babamama kör és bibliaóra megszokott módon, szerdán nyités bibliaóra és 17:30 gyülekezeti foci. 20:00 csütörtökön reggel ugye bibliaóra van, és aztán tulajdonképpen a nagy hétben vagyunk, a hagyományaink szerint nagy csütörtökön este 18:00 egy nagy csütörtöki énekes Isten tisztelet lesz az énekkar segítségével is, de a gyülekezet is énekel, ilyenkor nem az ige hirdetés dominál, hanem inkább az éneklés, és ezt mindig ilyenkor nagy csütörtökön szoktuk úrvacsorával zárni, mivel általában azért nem tömeg van jelen, ilyenkor közös kehelyen úrvacsorázunk. Nagypénteken délelőtt 10:00 és este 6:00 van Isten tisztelt itt a templomba, és vasárnap hétfőn pedig a 10:00, illetve hétfőn is 10:00 a ünnepi Isten tisztelet, és természetesen az úrasztala megterítetett. A mai napon megkereszteltük 3. Vercelt és 3. Csomát, Pozsonyi Eszter és 3. Zsolt gyermekeit. Isten áldását kérjük a család életére, gyülekezet közösségében. Átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik lehetővé tették, hogy a óvoda egy csoportja közöttünk lehetett ma. Tudjuk, hogy mostanában is Dombóskós 8-os iskolások Erdélybe járnak, gondoljunk rájunk szeretettel. Tegnap volt a tavaszi templom takarítás parti. Köszönjük minden aktív résztvevő közreműködését. Úgy látom, hogy jó páran jól érezték magukat, és föl tudtak kelni időbe. Ezt külön köszönöm mindenkinek, hogy a időjárás átállítás mellett is azt hiszem olyan nagyon sokan nem késtek el a Isten tiszteletről. Holnap a kaninka vizitáció keretében Kis László egyházmegyei főjegyző és dr. Mészáros István zsinati tag jön közénk, tehát velük is meg lehet ismerkedni, ebből a szempontból is érdekes lesz ez az alkalom. Április 6-án kedden reggel 8:00 kirándulást szervezünk a Pilisboros Jenői Váromhoz, tehát az iskolai szünetben jelentkezni Paptót Violánál lehet. Április 16-án pénteken 18:00 lesz a konfirmációs vizsga a gyülekezeti teremben, 18-án vasárnap pedig konfirmáció lesz úrvacsorával együtt, illetve ekkor ünnepeljük a gyülekezetünknek a 110 éves évfordulóját. A időpontot én iskolai programütködések miatt kellett erre tenni. Továbbra is kérjük a diakónia rendszeres támogatását, és Fóri István presbiter testvérünknél lehet jelentkezni erre. A gyülekezeti táborunk július utolsó hetében lesz, amire kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várunk. A most megjelent hírlevelünkben találhatók, ugye ez is egy hír, hogy megjelent a hírlevél, a tavaszhoz illően zöld színnel vigyünk el belőle, és benne van egy viszonylag részletes áttekintő táblázat különböző típusú családokra. Azt jelenti, hogy körülbelül 20.000 forint lesz az egyhetes tábor díj szinte minden kategóriában. Ez magába foglalja a szállást, a programokat és egy ebédet is. Érdemes a honlapon is megkibogarászni, mert nagyon sokféle szállás van, meg méretű szoba, apartman. Ebből adódnak ilyen furcsa dolgok, hogy elsőre úgy tűnik, hogy egy négy fős családnak 80.000 forint a szállás, tehát 20.000 fejenként, egy nagy családnak 6 fővel pedig 122, tehát több mint 20. Ez nem azért van, mert büntetjük a nagy családokat, hanem azért, mert hogy a nagy családokat helyeznénk el a legjobb minőségű 6 személyes apartmanban, aminek egy picit magasabb a díja, de ezt éppenséggel mérsékeli a gyülekezeti alapítványunk támogatása. Tehát mindenképpen kérem, hogy vigyünk belőle. Van elég példány, úgyhogy aki a gyülekezetbe a látogatás szolgálatát választotta, az vihet több példányt is, és akkor azoknak, akiket ő szokott meglátogatni, vihet belőle. Egy fontos, igen, kiegészítés, hogy a hírlevélben ugyan nincs benne, de van egy Ádám kör is, aminek az alkalma legközelebb 2 hét múlva lesz, tehát a nagy hét utáni héten. Erre is gondoljunk, és erre is lehet jelentkezni, például a Topalánszky Ákosnál, aki itt van közöttünk. A Halacska óvodában már a jelentkezéseket lezártuk, tehát csak kivételes esetben tudunk új jelentkezőt fölvenni, de természetesen érdeklődni lehet továbbra is, és nem véletlenül kérjük az 1%-os rendelkező nyilatkozatokat a Magyarországi Református Egyház, illetve az alapítvány számára, mert például a alapítvány támogatása teszi lehetővé, hogy ilyen kedvezményes legyen a tábordíj. Tehát gondoljunk erre, és mindenkinek sok örömet kívánok a nagy hétben. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, és a 195. dicséretünket keressük ki közben.